Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kormányzati támogatásból növeli hazai kitettségét egy francia iparvállalat. 6 milliárd forintos beruházással fejleszti gyártókapacitását az Alstom vasúti járműgyártó cég Mátra-Nováki telephelyén. Az acéleszköz gyártó fő tevékenysége a forgóvászkeretgyártás, aminek termelésében jelentős növekedés várható, és ehhez 150 új munkavállalóra van szükség. A vállalat ügyvezetője Balázs Gáspár szerint, bár Mátra-Novák már most is jelentős szerepet tölt be a francia Alstom csoport globális értékláncában, a program keretein belül tovább nőhet a magyarországi leányvállalat elismertsége. Molnár Gábor interjúja.
Még mielőtt az aktualitásokba belevágnánk és belemerülnénk a részletekbe, árulja el nekem, hogy mire jó egészen pontosan a forgóváz keret?
A forgóváz keret egy biztonság szempontjából kritikus komponens. Erre szerelik fel a tengelyeket, rúgókat és fékeket, és az elkészült forgóváz így tud már kapcsolódni a kocsi szekrényhez. Tehát itt egy átlagosan 2 tonnás hegesztett acél szerkezetet kell elképzelni. Ez darabonként körülbelül 3-400 óra alatt készül el. Ez az átlagos persze azt jelenti, hogy mondjuk elővárosi járművek esetében egy 1,5 tonnás szerkezetről beszélünk, az is kiteszi már egy átlagos gépkocsinak a súlyát, de mondjuk a nehezebb keretek tekintetében eléri majdnem akár a 3 tonnát is, például a mozdonyoknál. És hát ez gyakorlatilag minden szerelvénynek egy fontos komponense, tehát ezek nélkül nincsen vonat, hogyha valaki mondjuk egy peronon áll, akkor az utolsó dolog, amit látni szeretne, az egy repedés a forgóvázon, úgyhogy a hegesztésnek a minősége és a gyártás minősége ilyen tekintetben a biztonság szempontjából is kritikus, mivel egy nagyon fontos szerkezeti elem, de szintén fontos a gyártási folyamat folytonossága szempontjából is, mert hogyha ezek a forgóváz keretek nem készülnek el időben, akkor a készre szerelt forgóváz is csúszik, és hogyha a készre szerelt forgóváz csúszik, akkor ez bizony több európai gyárban is az Alstomnál meg tudja akasztani a termelést. A fejlesztés előtt egyébként 2 ilyen telephely volt Németországban és Franciaországban, most a gyárfejlesztésnek köszönhetően már 7 különböző telephelyre szállítjuk a forgóvászkereteket.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy a gyártási folyamatnak egy kritikus része zajlik Mátra-Novákon.
Így van, ezt talán egyébként kevesen tudják, hogy Mátra-Novákon azon a kis településen egy nagyon komoly vasúti gyártás zajlik, és Mátra-Nováki nem csak Magyarországnak az ipari térképén, hanem Európa ipari térképén is fent van. A műszaki komplexitás egyébként jól példázza, hogy itt 23 különböző termék készül majd, és 10 különböző vasúti üzemeltető használja ezt Európa szerte, Mátra-Novák vonatkozásában szinte nincsen olyan jármű, amelynek ne itt gyártanánk a forgóvász keretét. Tehát elővárosi vonatok, mozdonyok, nagysebességű vonatok, villamos és dízelmotor vonatok, illetve 2022 második felében, amikor döntöttünk a gyárnak a fejlesztéséről, akkor a hidrogén motorvonatoknak a komponenseinek a gyártását is áthelyeztük ide Mátra-Novákra, úgyhogy ez a gyár adja az Alstom forgóvász keret globális kapacitásának a 25%-át, tehát minden negyedik forgóvász keret így készült, ez már adott volt egyébként, és a fejlesztésnek köszönhetően történik egy kapacitás bővítés, és ezt a 25%-os arányt növeljük meg 33%-ra.
És a Mátra-Novák 2030 program keretein belül várhatóak még további bővítések, fejlesztések is?
Igen, ez egy 3 éves program. Ugye a gyárnak egy hosszú története van, 1969-re nyúlik vissza a története. Eleinte a szénbányászat volt a meghatározó a régióban, és akkor a lelőhelyek 1960-as években elkezdtek kimerülni, és akkor a felszabaduló nagy mennyiségű munkaerő kapura jött az ekkor egy hidépítési tendernek köszönhetően bővülni kényszerülő Goncmávoknak, és akkor választottak ki ezt a várost a beruházásra, és akkor most egy nagyot ugrok az időben, akkor 2021-ben az Alstom Bombardier akvizíciónak köszönhetően felvásárlásra került a Bombardier teljes vasúti üzletága, és akkor a Mátra-Nováki gyár ismét új kezekbe került, és ezt hozta magával a Mátra-Novák 2030 programot, ami tulajdonképpen a gyár történetének a legnagyobb beruházása. Az a cél egyébként, hogy immáron az Alstom Hungary Kft-re keresztelt egység egy európai kompetencia központtá váljon, és itt most nem csak berendezés korszerűsítésről van szó, hanem a létszámot is növeljük, a kor kihívásaira optimalizáljuk a folyamatokat, ami azt jelenti, hogy új úgynevezett gyártási cella alapú, az erőforrásokkal jobban gazdálkodó tervezetet hozunk létre a folyamatoknak, új folyamatoknak a meghonosításával. Ez egy 3 éves fejlesztési terv, ezt követően is vannak terveink többek között. Például érdekes az, hogy a 150 fős bővülést követően az új létszámunk már 720 fő, de ebből több mint 400 fő ilyen szakmában dolgozik. Lakatoktoknak egészségre kell gondolni, és ezzel egyébként a vállalat Nyírbátor vármegye legnagyobb foglalkoztatója, de saját akreditált egészségiskolával is működünk, ezt már több mint 300 fő el is végezte. Igazából a terveink között szerepel mégis ez a következő. Az, hogy ezt a egészségiskolát egy kompetencia központtá fejlesztjük, de azért ez a 3 éves 6 milliárd forint program egy nagy falat, tehát azért változóvág 2030-ban illeszkedik, de most még rövid távon ide koncentráljuk az erőinket.
Azok a tevékenységek, amiket itt végrehajtanak, azok a mosolygörbén hol helyezkednek el? Mekkora hozzáadott értékkel rendelkezik az itt zajló tevékenységek köre?
Fontos azt elmondani, hogy itt nem egy öncélú létszám és kapacitás bővítés történik, hanem kimondott cél a produktivitásnak a növelése. Amikor 2022. októberben aláírtuk a stratégia együttműködési megállapodást a magyar kormánnyal, akkor Szijjártó Péter miniszter úrral ebbe egyetértettünk, hogy a Magyarországon azt az ipari vállalatokat produktivitást kell növelni, tehát hogy az egységnyi munka előre eső hozzáadott értékű legyen, és ez is egy kifejezett cél a fejlesztésnek, ezt egy arányszámmal tudnám alátámasztani, ez pedig a 20-40%, 20%-kal nő a létszámunk, ez az a bizonyos 150 fő, és 40%-kal nő a kapacitás évi 1800 darabról 2500 darabra, ezt egyébként már 2025-re elérjük, a 150 fős bővülést pedig már meg is valósítottuk, tehát az új jelenlegi létszámunk 720 fő. Én fontosnak tartom azt, hogy egyébként az elkészült orgóvász keret mekkora hozzáadott értéket képvisel a teljes elkészült szerelvényben, de ennél még fontosabbnak tartom azt is, hogy a gyár elsőnek ad munkát, illetve azt, hogy alapvetően nem lefolyamított munkásokról beszélünk, hanem szakmunka folyik.
Mindezeket figyelembe véve, amiket eddig elmondott, amiket eddig elhangzottak, milyen fejlődési lehetőségeket lát a vállalat számára, elsősorban idehaza?
Engedjen meg akkor azt, hogy röviden az Alstom hazai megrendelés könyvére is kitérjek, és elmondjam azt, hogy azon kevés járműgyártók, vagy azon kis számú járműgyártók közé tartozzunk, akik rendelkeznek hazai gyártási kapacitással, ezért mindenképpen az elsők közé szeretném pozícionálni magunkat azon vállalatok sorában, akik magas lokalizációs arányjal képesek részt venni a hazai járműfejlesztésekben. Tehát gondolok itt a MÁS-tart, a MÁS-hév és a BKV által tervezett járműbeszerzésekre. A gyár alapvetően exportál, körülbelül egy 42 millió eurós, ez nagyjából évi 16 milliárd forintos export teljesítmény valósít meg. De a stratégiánknak egy nagyon fontos része az, hogy a Médin Mátranovák orgóvász keretek és komponensek a jövőben a magyar síneken még nagyobb darabszámban megjelenjenek.
Az elmúlt percekben Balázs Gáspárt, az Alstom magyarországi ügyvezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Visszafordíthatatlan hallásromlást okozhatnak a gyerekeknek a különböző szabadidős rendezvények, koncertek, mozik, színházak, illetve a hangos zene rendszeres hallgatása a zenelejátszókon. A WHO előrejelzése szerint 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb, a társadalmakra legnagyobb terhet rakó fogyatékosság a világon. Az MTA akusztikai osztályközi állandó bizottsága a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájával és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülettel együttműködve szimpóziumot tartotta a gyerekek hallásvédelméről és hallásneveléséről. Az esemény célja, hogy a hallás világnapján felhívja a figyelmet egy világszintű problémára, illetve arra, hogy a zenés rendezvények törvényileg szabályozhatóvá váljanak. Jelenleg a gyerekek hallásvédelmét Magyarországon semmilyen szabályozás nem biztosítja. Lakatos László összeállítását hallják.
A zajártalom okozta halláskárosodás, ami aztán egy életen át kíséri az embert, sem gyógyszerrel, sem műtéti úton nem gyógyítható. legfeljebb részlegesen kompenzálható hallókészülék segítségével. A hallószerv károsodásán kívül a zaj biopszichológiai negatív hatásai is ismertek, ahogy a test számos funkcióját is befolyásolhatják, így például a keringést vagy az emésztést érintő megbetegedésekben is szerepük lehet. Ezentúl a halláskárosodás a demencia kialakulását is felgyorsíthatja, mondta el a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának igazgatója. Tamás László professzort először arról kérdeztem, hogy a magyar lakosság hány százaléka szenved valamilyen szintű halláskárosodásban.
Azért ez egy korfüggő dolog, tehát az idősebb korosztályban nagyon jelentős arányban látjuk a nagyothallást, és azért a krónikus nagyothallás fokozatosan alakul ki. Itt ugye elhangzott, hogy már születéstől kezdve minden bántalmat föl lesz a belső fül, azok a receptorok, sörsejtek elkezdenek pusztulni, hogyha már óvodás vagy iskolás korban üvöltetnek a gyerekek fülébe valamit. Ezért próbálunk arra is figyelni, hogy a tévé, mozi, ne legyen hangos, a telefonokat lekorlátozni, hogyha felhallgatóval a gyerekek fülébe ez bekerül, hiszen azok aztán összeadódnak, és 40 fölött elkezdődik a hallásomlás. Először csak a magas hangok területén, hiszen frekvenciánként ez változhat, és akkor még a beszédhangot jól érti a beteg, de már ha véletlenül csinálunk egy hallásvizsgát, jól látjuk, hogy a 40-es korosztály fölött bizony 4-6-8 ezer hercen már nagyon esik a hallás, a szenzorneurális hallás, és hogyha a beszédfrekvenciákon is ez megindul, akkor először azt veszi ezt az ember, hogy társaságban, étteremben, zajban nem hallja a beszédet, nem érti. Később aztán meg egy masszív hallásromlás jön, ez inkább már 60-70 éves kor felett, de a beszédértésnél nagyon hamar kijöhet. Igazából az idős lakosságnak szinte 100%-a érintett valamilyen fokban a hallásromlásban. Ami hiányzik Magyarországon az az, hogy bizonyos szintek be legyenek szabályozva az akár koncert hangerőben, akár a gyerekrendezvényeken a hangerőben, hát most leginkább erre fókuszál a törvény, és hát nagyon fontos lenne a mozi hálózatokba is megszabni a maximális hangerőt, hiszen hát bárkiből a moziba olyan hanghatások vannak, amiben az ön sok káros hang is van. Ezeket le kellene szabályozni mindenképpen. Nem az élményt akarjuk elvenni, hanem a káros élményt akarjuk elvenni. Még azt is meg kell, hogy említsem, hogy szerintem mindenkinek feltűnik, hogy a tévében is biztos hangerőn kényelmesen megy egy műsor, megszakítják egy rekláma, hirtelen sokkal hangosabb. Ez legalább van helytelen, és nagyon szeretnénk, ha ez is beszabályozódna, ahogy nagyon sok más országban.
Tamás László professzort a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának igazgatóját hallották. A szabadidős zajártalom csökkentését célzó magyarországi törvényi szabályozás ötletét évekkel ezelőtt felvető Haki Tamás fülorgégész professzort arról kérdeztem, mikor döntötte el, hogy beleáll az ügybe.
Amikor a kis unokám balettrendezvényén a Marcibányi téri művelődési házban olyan hangerő volt, hogy nem csak az én kis unokám, más pici gyerekek is sírva fakadtak, akkor hátra szaladtam a technikushoz, és kérve könyörögtem, hogy vegye le a hangerőt. Nem, így szoktuk. Ez volt a válasz. És ez megismétlődött ugyanott, de nem voltak hajlandók, és nem vettek róla tudomást, hogy az emberek ilyen igénye lehet, és hogy a zenének nem kell tolakodnia egy táncrendezvényen. A hangtechnikusok azt hiszik, hogy róluk szól a dolog. Nos, hát ez volt a kiinduló pont, elég emocionális pillanat volt, és amúgy se szerettem a zajt, és ugye a szakmámnál fogva állandóan foglalkozom gyermekek hallássérülésével. Úgyhogy Edvi Pétert kértem meg, a gyermekmentő szolgálat elnökét, hogy tegyünk valamit, és ő rögtön mögé állt, és így azután a Tudományos Akadémia Akusztikai Bizottságának a tagjai is nagy örömmel mellé álltak a gondolatnak, és akkor neki kezdtünk. És két év alatt, 2016-ban már ez egy kidolgozott projekt volt, amit azután az EMMI segítségével fejeztünk be.
Mekkora probléma egyébként ez a halláskárosodás?
Hát ugye a WHO, a Nemzetközi Egészségügyi Hivatal kimutatásait kell csak ismételgessük, ami ugye évekkel ezelőtt már avval ijesztegettek minket, hogy több mint 1 milliárd fiatal hallása van veszélyben. És az újabb kimutatások ugyanezt mondják. Mert ez egy népbetegségé válik a halláscsökkenés. Van, aki örül neki, a hallókészülék gyártók.
És egyébként a gyermekpáciensek körében is megnőtt a halláskárosodottak aránya, vagy ez inkább egy olyan probléma, ami majd az évek során válik akuttá?
Már a 80-as években megjelentek olyan tanulmányok, amelyek rávilágítottak arra, hogy az egymást követő gyermekkorosztályok egyre rosszabbul hallanak. És ezt mi is tapasztaljuk a gyakorlatban. Persze egy fülorgégészhez, gyermekaudiológushoz számos olyan gyerek jut el, akik megfázás vagy veleszületett rendellenesség miatt hallanak rosszul, de ezektől független ez a fajta halláscsökkenés, amelyet a zaj okoz.
Ezek szerint a szerzett halláskárosodások aránya nőtt meg jelentősen az utóbbi évtizedekben?
Így van, a szerzett halláskárosodások fokozódtak, és még valamit meg kell jegyezni, hogy a veleszületett halláskárosodásnak sem tesz jót a zaj. Sőt, nagyon is rosszat tesz, aki egy olyan hallószervvel született, amik amúgy is érzékeny, vagy amúgy is károsult, őnekik még inkább kell vigyázniuk a zajártalomra.
Mit vár ön személyesen ettől a szabályozástól? Lehet-e pusztán szabályozással rendet tenni ebben a dologban?
A szabályozás, ha egyszer végre megtörténik, arra lesz jó, hogy a társadalom tudatosságát változtatja meg a zajjal kapcsolatosan. Nem azt várjuk, hogy a felnőtt társadalom másképp gondolkozzon, de hogyha a gyerekeknél el tudjuk kezdeni, a gyerekek által a szülők, nevelők is jobban odafigyelnek, és később ez a gyermekkorosztály, amikor fiatal felnőtté válik, majd nem fogja kitenni a saját gyermekeit a zajártalomnak.
Haki Tamás fülorgégész professzor után a Semmelweis Egyetem docensét, a klinika audiológiai szakrendelésének vezetőjét, a törvénytervezet megalapozásához végzett kutatás egyik résztvevőjét, a kutatás tapasztalatairól kérdeztem. Gábor Ján Anita fülorgégész szakorvost hallják.
De egyrészt azt tapasztaltuk, hogy bár tudjuk, hogy a zaj károsítja a füled, de azért amikor az ember ilyen közvetlenül, akár a saját gyerekét is elvíve, meg ismerősöket, és pici gyerekeket megmérjük, és ott látjuk objektív méréssel, hogy a rendezvény után egy halláskárosodást mérünk, hogy a belső fülben nem ugyanúgy működnek az érzékelő sejtek, mint előtte működtek, akkor azért az elég döbbenetes és egészen személyes megélhetésű érzékelés. A másik pedig, amikor megkérdezzük a gyerekeket egy kérdőivel, amit pszichológusok dolgoztunk ki, hogy ezt milyennek érzékelték. Akkor az ő nekik szóló rendezvényre, miért mondja sok gyerek azt, hogy neki ez túl hangos és zavaró, és némelyek befogják a fülüket és kiszaladnak. Hát akkor el kell gondolkoznunk, hogy itt most biztos, hogy kellően jó hangerőket használunk a gyerekeknek.
Ez elég félelmetesen hangzik, hogy már egy akár másfél órás rendezvényt követően is mérhető halláskárosodást szenvednek a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy ez már helyrehozhatatlan halláskárosodás, vagy ez a több alkalommal nagyon piciket, szinte észrevehetetlenül romló hallás, ami aztán majd később felnőtt korba okoz problémát.
Igen, ez először még, amikor csak egy ilyen egy alkalom, és utána megmérjük, és rosszabb, az még rendeződik általában. Itt van egy nagy egyéni érzékenység, hogy remélhetőleg azért mindenkinek rendeződik, de hogyha ez sokszor ugyanilyen hatások előfordulnak, akkor az már maradandóan tönkreteszi a hallórendszert.
És egyébként ez korosztály függő, hogy melyik gyereknek mi az, ami igazán ajánlott, tehát mondjuk azt érdemes szülőként végig gondolni, hogy hány éves korban hova viszem a gyereket.
Az érzékenységben van különbség, és ezért tettünk különbséget a javaslatban is, korosztályokat határoztunk meg, és korosztályonként húztuk meg ezeket a határértékeket, és az időfaktorokat, hogy mennyi idő javasol abban a hangkörnyezetben még biztonságosan eltölthető időfaktorként. De hát azt mindenki tapasztalja, meg tudjuk, hogy akár fiatal felnőtt, akár felnőttként elmegyünk egy rendezvényre. Utána mindenki hangosabban beszél a másikkal, mindenki érzékeli, hogy rosszabbul hal, és az másnapra a jó eséllyel rendeződik. És mindig van olyan rendezvény, olyan koncert, vagy olyan fesztivál, ami után azért sok olyan felnőttet mérünk, vagy fiatal felnőttet, akinek elromlott a hallása, és egy maradandó halláskárosodás keletkezett. Tehát az, hogy most az pont én vagyok, vagy egy másik társam, akivel ott voltam, ezt nem tudjuk előre megjósolni. De azt tudjuk, hogy károsodások bekövetkeznek, lehet, hogy nekem ez most még visszaáll, meg tolerálható, de egy idő után halmozottan már biztos, hogy egy maradandó károsodásban fog megnyilvánulni.
Most lesz egy törvény, ahol remélhetőleg elég jól körülhatárolt lesz, hogy bizonyos rendezvényeken mit javasolnak. Na de a gyerekek, a fiatalok naphosszat hallgatnak zenét, mondhatjuk, hogy kontrollálatlan körülmények között, a fülükbe dugva, ráadásul közvetlenül a hallójáratban szól az a zene. Mit lehet javasolni, mit lehet mondani, miért érdemes szólni a gyereknek, hogy egy kicsit vegyen vissza.
Az első lépés, amire felhívnánk a figyelmet, és az egész indulása az egy ilyen tájékoztató jellegű kiindulás és a törvényjavaslatunk, az elsősorban, hogy felhívjuk rá a figyelmet. Tehát, hogy mindenki tudjon arról, hogy ez egy probléma, hogy ez egy károsodás előidézhet a hangos hang. Mert hogy nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy szülők teljesen gyanútlanul viszik el a gyermeküket, akár egy fesztiválra, hogy az nekik jó, akkor a gyermeknek is jó, és nem gondolnak arra, hogy ez a hallást károsíthatja. Tehát az első lépés az, hogy ezzel egyáltalán tisztában legyünk.
Káborján Anitát, a Semmelweis Egyetem docensét, fülorgégész szakorvost hallották. A Nemzetközi Gyermekmentő Alapító elnöke arról beszélt, hogy miért támogatta a törvénytervezet elkészítését. Edvi Pétert hallják.
Teljesen egyértelmű, hogy látjuk, hogy egyre több halláskárosodott gyerek és felnőtt is van, és azt gondoltuk, hogy akkor nézzük meg, vizsgáljuk meg, ezen túl vagyunk, és azt látjuk, hogy ez a betegség, ez bizony egyre jobban terjed. Nem olyan régen jött ki a WHO-nak az előrejelzése, akik azt mondják, hogy 6-8 év múlva az egész világra vetítve, tehát a 8 milliárd emberre, körülbelül 8% lesz az, akik halláskárosodottak lesznek, hogyha ez így megy tovább. Ez Magyarországon 6-8 év múlva 800 ezer embert jelent. Hát ezt meg kell akadályozni, és lehetőleg arról kell gondoskodni, hogy ne 800 ezer ember legyen, hanem mondjuk csak 300 ezer ember, ami pedig tudatosságnöveléssel, szabályozással valószínűleg meg lehet oldani, hiszen azt is látjuk, hogy a munkavédelemnél nagyon sokat segített, amikor a törvények kijöttek, és hirtelen ma már nem úgy törik a követ az utcán, vagy egy hangos gyárban nem úgy dolgoznak, hogy ki vannak téve a zajnak, hanem mindenkinek van fülese, és így sokkal kevesebb zajt kap, mint hogyha csak simán ott állna.
Ugye most már kész van egy verzió, amit be is nyújtottak. Hogy látja, mekkora esélye van ennek, hogy ez hamarosan valamilyen szabályozásban meg is jelenik?
Én azt gondolom, hogy ez egyértelműen meg fog jelenni. Az, hogy milyen gyorsan fog megjelenni, tehát hogy mondjuk még az idén, vagy esetleg csak jövőre, nagyon sok múlik azon, hogy például a sajtó mennyire segíti a munkánkat. Tehát, hogyha tematizálva van ez a probléma, akkor valószínűleg sokkal hamarabb megjelenik, hogyha szépen csendbe fogunk dolgozni, ami ebből a szempontból nem jó, pedig általában úgy szeretünk dolgozni, akkor meg valószínűleg csak jövőre jön ki ez a törvény. Arról meg vagyok győződve, hogy ezt a parlament igenis el fogja fogadni, de előtte még a kormánynak is el kell fogadni.
Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány alapító elnökét hallották.
Az elmúlt percekben Lakatos László összeállítását hallották, és ez volt mára a Reggeli Monitor Extra itt a Trend FM-en. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.